Munka, erő, forrás a Monitor délutánban. A Munka, erő, forrás szakmai együttműködő partnere az EU csoport.
Folytatódik a Monitor délután a munkaerőforrás rovatta. Hát nagyjából ebből a körben fejeztük be az előző, a 2019-es évet. Pataki Zoltán, az EU csoport elnök, és Schumpf Nikoletta, a cégcsoport marketing és kommunikációs vezetője ülnek itt a stúdióban, és Niki azt mondta, hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy hát ilyenkor az ember lezár egy határidőnaplót, vagy egy naptárt, 19 után jön egy másik, 20, jó sok napunk volt most ugye az új évre, meg az ünnepekre, meg az újévi fogadalmakra, és de tényleg vállalatvezetőként, vagy akár HR-esként, vagy marketinges szakemberként érdemes ezzel foglalkozni, hogy egy vállalatvezető, vagy valamiféle beosztásban lévő ember, szakember egy picit mérleget csináljon? Van erre idő, ha már mindenen az időt spóroljuk meg, kell nekünk időt szakítani arra, hogy egy picit leüljünk saját magunkkal?
Én azt tanácsolom, hogy mindenképpen érdemes erre időt fordítani, azt, hogy tudatosan megvizsgáljuk azt, hogy mit értünk el az előző évben, és hogy mik a céljaink az idei évvel kapcsolatban. Ez a fogadalomtétel, ez klasszikus eleme az új évnek gyakorlatilag. A legtöbben így is mondjuk csak egészséggel kapcsolatban,
de tudja, hogy 10-ből egy tartja be.
Szoktak, igen, fogadalmat
tartani. Hányan fogytak le? Szerintem mindegy, elhanyagolható kisebbség. Na jó, szóval ez egy külön csoport, akkor ezt vegyük külön, az új idén jó leszek, nem dohányzom, nem iszom,
érdemes
sokat sportolok.
De az attitűdünket azért közösen kell vizsgálni, hogy milyen típusúak vagyunk, hogy mennyire tudjuk hosszú távon ezeket fenntartani, de a karrier az mindenkinek szerintem egy tipikusan olyan aspektusa az életének, amit hogyha nem tervez tudatosan, akkor évekig, évtizedekig, vagy akár egész életére el tud csúszni. Egy nyelvvizsga mondjuk, ami mondjuk nélkülözhetetlen egy munkahely váltáshoz vagy vállaláshoz, még nem olyan dolog, hogy fogytam 5 kilót, vagy sem is így élek tovább, hanem tényleg az egész élete, fizetése, állása.
Igen, azt is mondják, hogy ilyen érdemes kis célokat, vagy egy távolabbi célt meghatározni, és akkor ahhoz képest eljutni valameddig, hogy ne rögtön a jövő héten dőljek be attól, hogy nem sikerült 5 kilót fogyni, vagy nem tudom, egy szinttel előbbre jutni a bértáblában, vagy valami ilyesmi.
Igen, a türelem mindenképpen fontos önmagunkkal kapcsolatban is, nem csak másokkal.
Elnök úr?
Hát, hogy milyen fogadalmakat tesznek akár a munkavállalók, vagy a munkaadók az új év kapcsán, én mindenki azt gondolom, hogy arról gondolkodik először, hogy hogyan tudok még jobb lenni az adott évben. Én azt gondolom, hogy ez egy normális dolog. Viszont én azt tapasztalom, hogy akkor jó egy fogadalomtétel, hogyha most is akkor itt a munkahely kapcsán beszélünk erről, hogyha lépésekre vagy szakaszokra tudjuk mondani, nem akarunk egyből nagyot ugrani, mert ebbe szoktak igazából, én azt gondolom, hogy az emberek egy picit belebukni, mert egy idő után azt érzik, hogy ez egy teljesíthetetlen fogadalom lett.
Értem én, hogy a munkaadóként, tulajdonosként, vezetőként azt szeretném, ha minden munkavállaló kis buksi ugye azon gondolkozna január első hetében, hogyan lehetne jobb, hatékonyabb, stb. Ehhez adunk majd ugye hasznos tippeket mindjárt. De szerintem ilyenkor az is megfordul az emberek fejében, látva itt a KSH számokat, meg az inflációt, meg a különböző történeteket, hogy hát ebben az évben ennyit kerestem, de milyen jó lenne 2020-ban mondjuk 5-10-20-50%-kal több bért kapni. És én érzem a saját kapcsolataimban is, hadd mondjam így, hogy a vezetők ezektől a hetektől, napoktól egy kicsit tartanak. Mert ilyenkor jöhetnek talán a munkavállalók, kopogtatnak, esetleg többen kopogtatnak, sorozatosan kopogtatnak, egy esetlegnek sikerült, akkor jön a másik, és hogy hát főnök, nem kaptam már 2 év emelést, jó lenne valami. Ezt jól érzed? Hogy van ez mondjuk ebben a szakmában, az önök szakmájában, a ti szakmátokban?
Teljes mértékben érzékelhető a HR piacon. Januárban van a munkavállalói oldalról a legnagyobb fluktuációs hullám. Ilyenkor vált a legtöbb munkavállaló, ugyanis ugye kiderülnek az adott évi bérek, az adott évi célok, rendszerek, és ezzel nem mindenki tud azonosulni. Mert hát ugye nagyon sokan az ünnepek alatt családdal van esetleg idő tartalmasan leülni, beszélgetni, átbeszélni ott is a célokat, elképzeléseket.
Jönnek az impulzusok.
Kapnak visszajelzéseket pontosan az egyének azzal kapcsolatban, hogy a apu egész évben nem volt itthon, nem foglalkozott a családdal.
Ehhez képest csak ennyit keres. Igen, ehhez képest csak ennyit keres.
És ilyenkor azért átgondolja az ember, hogy merre tart az élete.
Milyen stratégiája van ilyenkor tényleg egy ilyen vállalt csoportnál az elnöknek?
Hát én azt gondolom, hogy egy jó vezető nem hagyja az év elejére ezt, hanem már az előző év végén elkezd tapogatózni, és ugye ahogy készíti az új üzleti tervet a cég vagy a vállalat. Mi már ezzel október óta foglalkozunk, és azon munkavállalók, akikkel mi is hosszabb távon gondolkodunk, azon stratégiai vezetők, akikre nagyon számítunk, azokkal azért már elkezdjük az egyeztetést.
Tehát eléje kellenek menni, ne ő jöjjön be január 5-én, hogy...
Így van. De amit említettél, óhatatlan, mindig jön egy újabb impulzus, egy újabb beszélgetés, ezt hallottam a barátnőmtől a szilveszteri bulinakár, egy jó hangulatú beszélgetés közben. Hogyha a munkahely maga, a munkahely légköre olyan, maga a munkahelynek, erről is többször beszéltünk már, akkor azért nem elsősorban csak a pénz motivál, de való igaz, kijönnek az adatok, idén is ugye újabb 8%-os minimálbéremelkedés van, és ehhez
mindenki
képes
mindenki... számolgatni.
A matematikában persze. Ilyenkor előjönnek olyan tudások, amit néha évközben használ, és kicsit néha hiányolunk egy-két kollégától, de a fizetésnél ott mindenki
hát igen,
ott
meg kijönnek a kásás számok, hogy micsoda átlag fizetések vannak Magyarországon, és akkor csomó néhány millió ember elsápadt, hogy uramisten, hogy én akkor ehhez képest ennyit keresek. Tehát tudjuk, hogy működnek ezek igen, a statisztikák, de akkor is.
Lehet, hogy tavaly évben egyszer már ezt mondtam neked, tehát, hogy vannak olyan munkakörök, amiket egyszerűen egy vállalkozásnak be kell áraznia. Nyilván megfigyeljük a piaci trendeket, és évközben, ha kell, vagy adott évben egy picit módosítjuk azt, mert különben nem fogunk megfelelő szakembert találni, vagy olyan munkatársat arra a területre, de értéken kell kezelni, mert hogyha túlárazzuk az adott munkakört, akkor viszont nagyon sok vállalkozás problémába kerülhet, mert tényleg akkor nem lehet megállni.
Hát nyilván, ez a legnagyobb költség. Persze, és ha egy ember kap, akkor utána az összes több is valószínűleg kopogtatni fog. Nagyon nézzük azokat a hasznos, és köszönöm ezt a kitérőt, ezt a praktikus, időszerű kitérőt, ezt a 4 hasznos munkahelyi fogadalmat, amit összegyűjtöttetek. Idő, ha már az előbb én is említettem ezt. Ugyaniki, kezdjük innen?
Igen, az időgazdálkodás, ez szerintem mindenkinek egy ilyen gyakran csengő fogadalom, hogy nem csúszok a határidőkkel, megtanulom kezelni a feladatokat, időbe le fogom adni a munkákat és a projekteket. Hát erre tudunk egy olyan tanácsot adni, hogy igazából az időgazdálkodás az tanulható. Szerencsére ez nem egy feltétlenül velünk született dolog, hogyha ez a gyengeségünk, akkor egy nagyon egyszerű rendszert, hogyha figyelembe veszünk, akkor ezzel hatékonyak tudunk lenni. Ez pedig egy ilyen fontos, nem sürgős tábla.
Ez egy klasszikus 4-es, igen.
Érdemes megnézni, hogy mi az a feladat, ami fontos és sürgős. Ez az, ami kvázi tűzoltás, amit azonnal meg kell csinálni. Amiben a legtöbben szerintem a hibát vétik, hogy ilyenkor nem a nem fontos, viszont sürgős feladatokkal kezdenek, mert ugye ilyenkor ezt kéne előre venni a tűzoltás után, a nem fontos, viszont sürgős, tehát időben előrébb lévő feladatokkal kell foglalkozni. Sokszor elvétik azt a hibát, hogy a fontos, de nem sürgős feladatokat veszük előre, mivel érezzük a saját munkakörünkbe, tudjuk azt, hogy hú, hát ez egy nagyon fontos feladat, viszont mivel az időnyomás nincsen rajtunk, ezért sokszor ezt előre veszük, akkor viszont a sürgős feladatokkal csúszunk el, és kiesünk a határidőből.
Nekem mindig az jut eszem, hogy minden arról szól, itt miatt elindult a műsor, a robotika került szóba itt hármunk között, hogy minden arról szól, hogy mennyi időt szabadítsunk föl, ugye a saját magunk számára. Ettől, hogy ennyi időnk lett, nem tudom, az időgazdálkodásunk úgy általában jobb lett. A mostani fiatalok, diák munkaerő mondjuk jobban gazdálkodik az idővel, mint 5-10 évvel ezelőtt? Erről majd elnök úrtól is kérnék azért egy választ, hogy hogy állnak az idővel a mai, az első munkavállalók, akik először lépnek a munkába?
Hát az elvárások az idővel kapcsolatban biztos, hogy felgyorsul, tehát minden azonnal kell, mindenkinek azonnal válaszolnia kell az ő jelentkezésére.
De hogy én tényleg, én is aztán válaszolok-e időben, meg én a más idejével tudok-e úgy gazdálkodni, hogy elvárom, hogy az enyémmel gazdálkodjon más, érti, ugye?
Hogy... Igen, biztos, hogy felgyorsult, viszont mivel több impulzus is éri őket, ugyanabba az időegységbe több dolgot belepréselnek, úgyhogy szerintem nem érzik azt, hogy esetleg több idejük lenne, vagy kevesebb idejük lenne, mert tartalommal akár több dologgal is meg tudják
tölteni. Biztos magától tanultam, hogy ezt tudomásul kell venni egy 40-es, 50-es munkaadónak, vagy váltvezetőnek, hogy a mai 20 évesek azok igenis tudnak 2-3 dologra, vagy 4 dologra egyszerre figyelni.
Igen, fiúk is, lányok is,
tehát ezzel, tehát nem, a megosztott figyelem az egy képesség, ennek a generációnak már a kezében van.
Azt gondolom, igen, hogy a fiatal generációnak ez az információ éhsége, meg ez az információ áramlás, ami eljut hozzájuk, ez, ahogy te is említetted, több dologra tudnak figyelni, viszont az időben való türelmetlenségük, ahogy mindent sokkal gyorsabban megkapnak, minden azonnal van, és sokkal gyorsabban kapnak információt egy kérdésre, akár az internet segítségével, vagy egymásnak a válaszokat a különböző online csatornákon keresztül meg tudják adni, és úgy kommunikálnak, ezért az idővel való elvárásuk is ilyen. Én azt gondolom, és ez a partnereink nevében is tudom mondani, türelmesebben kell hozzáállnunk ehhez a fiatal generációhoz, mert ő a munkahelye, amikor megjelenik, akkor nagyon-nagyon gyorsan akar információkhoz jutni, és nagyon-nagyon gyorsan akar akár egy új munkavállaló, egy új munkahelyen karriert kezdeni, és sokkal gyorsabban lépni. Egy korábbi adásban erről beszéltünk, és ez a legnagyobb, hogy tanítsuk meg a mai fiatal generációt, hogy az idő fontos, az idővel tiszteljenek meg minket, mert a másik embernek is ugyanannyi ideje van, viszont amikor az idő náluk képbe jön, akkor a türelem, hogy kell várni, tehát egy picit néha várni is.
Mint a jó húsleves, mert annak nem 5 percet nem lehet jó húslevest főzni.
Hát, vagy az lesz az acskós leves.
Igen, az más történet. Jó, halogatás, ez általában a második kategória, de ez még mindig az idővel van valamilyen összefüggésben. Vagy azzal, hogy az ember tudjon bizonyos dolgokra nemet mondani.
Szintén, igen világban élünk, tehát ők azonnal kapnak választ, és hogyha nem, akkor kérdeznek egy másikat, és addig mennek, és utána járnak dolgoknak, tehát szinte mindig az van, hogy megtalálják a kérdésükre a választ. És ez, hogy halogatnak, hát ez szerintem egy olyan probléma most, hogy nem merne konfrontálódni. Én úgy érzem, hogy nagyon picit, hogy igen, meg kell mondani. Annyiféle lehetőségük van, hogy kifaroljanak, bocsánat, egy válasz elől, vagy egy újabb, másik megoldás felé menjenek. Ez a jövő egyik nagyon-nagyon fontos kérdése, meg én azt gondolom, hogy meg kell tanultunk őket arra, hogyha valamit nem tudnak, akkor azt ne vállalják el, mert különben teljesen elúsznak.
Tehát az igenek világában nemet is tudni kell mondani. Ugye ez akkor meg lehet az első kategória. Akkor az idő után jön az önfejlesztés, a fejlesztés kérdése, ami az élethosszig tanulás, ezt régebben így mondtuk.
Igen, nagyon fontos meghatároznunk, ugye egy reális önképet alkotnunk magunkról, ami persze egy könnyű mondani, de tényleg ez is olyan, hogy leül az ember és átgondolja, hogy hol tart az életében. Ilyenkor, hogyha elakadunk, érdemes visszajelzést kérni másoktól, nem feltétlenül reális, de az is reális, hiszen ugye látják, hogy hogyan viselkedünk, és ezt az impulzust, ezt be tudjuk mi is építeni. Érdemes skálázni ezeket a dolgokat, tehát hogy létrehozunk egy skálát, és megnézzük, hogy hol tartunk mondjuk most például a munkánkba, vagy a karrierünkbe, amit mondjuk 1-2 évvel ezelőtt képzeltünk, ahhoz képest mondjuk, hogyha egy 5-ös szinten értékeljük a karrierünket, akkor hogy lehet mondjuk 8-asra lépni ezen a skálán?
Igen, ez az kell, hogy ez évek után ez mindig megtörténjen, tehát hogy legyen valami horizontom, és hogy valami bázisévem is legyen az előző gondolkodásban, igen, az igen, évek igen. gondolkodásában.
Hogyha mondjuk új pozíciót szeretnénk, vagy feljebb lépni a ranglétrán, akkor nagyon fontos mondjuk a kommunikáció is. Érdemes leülni a vezetőnkkel és megkérdezni, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy és akkor amit szeretnénk elérni, hogy előreléphessek, hogy akár a jövő évre többet kereshessek, vagy akár elmehessek egy konferenciára. Tehát érdemes proaktívnak lenni, és előre menni ezekben.
Igen,
is.
Az előbb azt mondta, hogy megkérdezem, majd a környezetem jelez, vagy visszajelez, ugye? De nem mindegy, hogy a környezetemnek melyik része. Tehát a haverok, a barátok, a munkatársak, vagy esetleg a főnökök, vagy a szülők, vagy bárki más. Tehát ki az a kontrollcsoport, ugye? Tehát mondjuk, mert van olyan része a tömegnek, ami kritikát fogalmaz meg. Hát lehet, hogy nem afelé megyek el, mert a fene se akar most belefutni valami erős kritikába, inkább akkor az igeneket keresem.
Igen, ideális esetben ugyanaz az ember vagyok a barátaim előtt és a munkahelyemen is. Tehát, hogyha ez összhangban van és egyensúlyban, akkor valószínűleg ugyanazokat a visszajelzéseket fogom kapni a kollégáktól, mint a barátoktól. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy ez nem így van, akkor ezért mit lehet tenni.
Nagyon nehéz ezeket a munkahelyi kritikákat, mondjuk ha a munkahelyekről beszélünk, ezeket jól fogadni. Na, hát attól sok, én milyen paszban vagyok. Éppen most január eleje van, mit mondott a főnök a béremelése, és a többi, nem?
Hát, vagy hogy teljesülnek akár a vállalati célok, az elvárások menet közben, évközben változnak, és a terv szerint haladunk, akkor boldog mindenki, boldog az adott osztály vezetője is, és egy kicsit ez nyilván látszik a szervezeten is, hogyha esetleg nem úgy jönnek a számok, nem úgy jönnek az eredmények, akkor lehet látni egy kicsit feszültebbek mondjuk a vezetők is, és hogy ezt hogy ne adják át a kollégáknak, és ez ne az egész szervezeten ne hatalmasodjon el. Tehát én azt gondolom, hogy viszont, hogyha hiba van, el kell mondani, mert együtt tudjuk úgymond ugye a gödörből kihúzni a szekeret. Az előzőhöz még annyiban visszautalva, tehát, hogy a nem mondása az hogy mondjam, nem egy kritika, nem egy kudarc élmény. Azt gondolom, hogy a fiataloknak ez van egy picit a fejükben, hogyha én valamire már nem igent mondok ebbe az igen világba, akkor én valamihez nem értek. Mm. És ezt érzem, hogy ez nagyon fontos lesz itt 2020-ban is, illetve a jövőben, hogy ez a fajta kommunikáció ez helyreálljon, hogyha egy adott fiatal, aki nagyon gyorsan akar előre menni a ranglétrán, az merjen nemet mondani, és ne vállaljon el minden feladat, feladatot, mert abból vannak utána az összeomlások, meg adott esetben a kiégések.
Ha jó pár éve együtt dolgozunk, és nekem az a benyomásom, az EU csoport az tényleg egy nagyon lendületes, nagyon fiatal, és nagyon sok mindenben példaértékű munkahely lett, de ez érdekes, amit mondott elnök úr, vagy mondtál, hogy igen, szóval mondjuk ott egy valamelyik év, mondjuk a 17-es, egy messzebb év, nem úgy jönnek a számok, júniusban ez jól látszik, ugye, hogy valamit kitűztünk, mert mi tervezünk, mindenféle tervezésünk van, és nem jönnek a számok. Ezt a vezetőknek, vezetőtársaknak elmondod. Meghatározatok, hogy hogyan lehet a gödörből kirántani a kocsit. Ehhez képest a vezetők, mikor kimennek az irodádból, akkor ezt a savanyú arcot már nem vihetik magukkal. Ez komoly, komoly ringdresszúr, ezt a kutyásoknál így mondták annak idején.
Igazából hinnünk kell abba, hogy azok a tervek, azok a pótcselekvési tervek, azok működőképesek lehetnek. És én azt látom, hogy a csapatra ezt kell átadni, hogy közösen bevonni őket, és azt mondani, hogy igen, ebbe az irányba megyünk, így tudjuk hozni a számokat, és hogyha még ez sem sikerül, akkor mit tudunk természetesen még jobbá tenni, akkor érzem, hogy egy kicsit a szervezet, tehát ne legyen hite hagyott a szervezet, és maga a kollégák bízzanak abba, hogy azokat el tudjuk érni. De ugye hát mi ezzel foglalkozunk, a munkaerőhiányban, és amikor ez jön minden csatornából, minden kommunikációs eszközön, valóban otthon egy baráti beszélgetésnél, hogyha valakinek olyan helyen dolgozik az ismerőse, hogy ott is azt látja, hogy folyamatos fluktuáció van, eláramlás, akkor ez van a fejekben. Hát mi ezen próbálunk. Én azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos a pozitív szemlélet.
Ha már robotika és maga a szenzorok jutnak eszembe, majd 10 év múlva könnyű lesz, mert a munkáján el lesznek helyezve szenzorok, és rögtön lehet tudni, január, nem tudom, 6-án beszélgettünk, most kb. 6-a van, igen, hogy éppen milyen a munkahelyi légkör, ugye? De most még ehhez a vezető kell, nem? Iszonyan kell figyelni erre, hogy abban a pillanatban tudjak akkor változtatni, mert az a hatékonyság meg mindennek a rovására megy, ha nem úgy megy előre a kocsi.
Igen, fogunk foglalkozni ugye vezetői kommunikációval a hónapban még, de tényleg nagyon fontos az, hogy adott időben, jelen időben reálisan reagáljunk a kollégák felé is. Hát persze fontos nagyon a pozitív szemlélet, de hogyha egyszerűen szar van, akkor fel kell vállalni, hogy szar van, különben nem fogja a munkavállaló sem érezni a saját bőrén, hogy itt még az a pont van, amikor mondjuk ezt a lavinát meg lehet állítani, hogyha tényleg belehúzunk.
Nem, akkor meg eltemet. Igen.
Így van.
Most síszezon közepén erről érdemes beszélgetni, egyébként külön is jó. Rugalmasság legyen ez az utolsó kérdés, ugye ezt gondoltuk mi végigvenni. Mennyire rugalmasak a mai munkavállalók? Hol kell rugalmasabbnak lenni, mint azt magunk gondolnánk?
Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a megfelelő magatartás, hogyha biztonságos keretek között tartjuk gyakorlatilag magunkat, a munkánkat, a magatartásunkat. Viszont,
de abból baj nem lehet.
Így van, az a biztonságos, ott nem érhet semmi gond, viszont legtöbb esetben, akár a munkahelyünkön, akár a magánéletben is, akkor mutatkozik meg a valódi személyiségünk, vagy a valódi probléma megoldásunk, hogyha kilépünk ebből a komfortzónából, akkor mutatkozik meg a valódi probléma megoldásunk, a valódi reakciónk, a valódi énünk.
Tehát az igazi, a munkavállaló igazi értéke az akkor derül ki, amikor nem a komfortzónán belül van, ugye? Tehát amikor nem az átlagos hétfőket szerda van, hanem van egy különleges fekete péntek, mondjuk.
Így van, ez akár lehet mondjuk egy stressz helyzet, de akár egy pozitív dolog is lehet, csak komfortzónán kívüli. Hogyha ebben nem merünk kockáztatni, akkor figyelembe kell venni azt, hogy egy kockázatvállaló munkatárs esetleg lekörözhet minket, és elveheti a mi kenyerünket.
Oké, én azt mondom, rendben van, de akkor viszont nektek vagy a vezetőnek észre kell venni, hogy most ez a fiú itt nagyon ügyes volt, és a komfortzónának kívül egy nagyon ügyeset lépett, és azt nekem rögtön vissza kell jelezni, mert attól megyek én előre, attól fejlődöm.
Folyamatos dicséret, folyamatos biztatás, folyamatos buksi simogatás, tehát főleg az új generációnak, tehát egyszerűen éles szeműnek kell válni a vezetőnek, úgyhogy rengeteg kihívása van a mai modern vezetőknek is, hogy ezzel a különböző generációval együtt tudjon dolgozni. Na de nem hagyhatjuk számunk kívül azt, hogy több adásban szintén beszéltünk róla, hogy most már rengeteg generáció dolgozik együtt, és tavaly évben is rengeteg nyugdíjas integráltunk vissza a munkaerőpiacra. És mi van velük? Őket hogyan dicsérgetjük? Őket hogy ő abba szocializálódott, bejárt, ő neki nagyon jó az időgazdálkodása, nagyon jó akár a munkahelyi szervezése, tehát a munkaszervezése. Na de, hát mi az, hogy home office? Mi az, hogy most nem jött be a kolléga, én itt várom 8 órakor, mert ő rugalmasan akar dolgozni. Én hogy tudok ehhez alkalmazkodni? Tehát, hogy kénytelenek lesznek a nyugdíjasok is ehhez hozzászokni, hogy lehet, hogy más időben, adott esetben egy délutáni kávé mellett kell együtt dolgozni egy projekt munkában, amihez nem voltak hozzászokva.
Szászlónak is egy vége azért ebben az évben is a munkahelyi vezetőnek sokkal-sokkal többet kell rászánni az idejéből az érzelmi intelligenciájából arra, hogy a rábízott csapatot jól tudja vezetni, hatékonyan tudja vezetni. Ugye ezt a 10 éve ennek a töredékét kellett foglalkozni, nem? A munkavállalókkal.
Azt gondolom, hogy a kulcs ez. És az, hogy maga a szervezetben ez hogy tudod integrálni. Tehát az, hogy ahogy a Niki is említette, az összes vezetőnek a képzését ebbe az irányba tenni, hogy a célokat értjük, közösen tudunk dolgozni, de különböző emberek különböző munkatempóban dolgoznak, és ezt hogy tudjuk egy olyan egységé tenni úgy, hogy amint beszélünk, itt a digitalizáció, itt a robot, és velük kell. A robot majd 0-24-ben, ő nem lesz fáradt rajta, nem lesz érzelem. Bejön egy rossz nap, vagy egy átmulatott éjszaka után egy fiatal munkavállaló, hát attól még az elvárások ugyanazok.
Köszönöm szépen, akkor hasznos munkai fogadalmakkal indítottuk ezt a 2020-as évet. Rumpf Nikolett, az EU csoport marketing és kommunikációs vezető, és az EU csoport elnöke Pataki Zoltán voltak itt a stúdióban. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.